Hát egy nagyon szép jó reggelt mindenkinek. Nem tudom, hogy ki az, aki már fenn van. Ki az, aki biztos benne. Nekem még vannak kételjeim. Úgyhogy szerintem egy nagyszerű délelőttünk lesz. Még nem tudom pontosan, miről fogunk beszélni, de az majd adódik. Úgyhogy kezdjük egy rövid imával, és aztán Kaut Gyuri fogja elkezdeni a mai reggelt. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy újra összegyűlhettünk, és hogy rólad tanulhatunk, hogy az életünk nem esetleges, nem egy talány, hogy nem vakon reménykedünk, hanem hogy tudhatunk egy csomó mindent, ami kell ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. Valójában tudhatunk mindent, ami ehhez kell, és nem hagytál minket bizonytalanságban. Nem hagytál nyitva olyan kérdéseket, amelyek miatt sokan odakint szenvednek, amelyek után kutatnak, és sokszor hiába. Úgyhogy nem kicsi dolog nekünk, hogy betekinthetünk, hogy bepillanthatunk a te titkaidba. Nem kicsi dolog, hogy világosságunk lehet, hogy dolgok nyilvánvalóak lehetnek. Úgyhogy csak köszönjük, és nagyra értékeljük ezt. Ezzel élünk, ezt őrizzük. És csak kérünk, hogy adj nekünk ma is olyan tanácsot, olyan tanítást, amelyet a mindennapokban, amelyet akár a családunkban, akár a vállalkozásunkban, akár a személyes fejlődésünk területén valósan és ténylegesen használni fogunk. Úgyhogy ezzel a várakozással vagyunk itt, hogy téged lássunk, hogy belőled kapjunk. Csak kérünk, hogy adj odafigyelést, és adj tényleg egy nagyszerű üzenetet, amely nekünk szól, nekünk személyesen. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Öröm látni, hogy sokan eljöttünk. Ez mi ez a karácsony előtti utolsó üzletember találkozó? Oké, bátran kell kezdeni. Azt már elmondtam, a feleségem mindig ezt mondja. Hezitálok. Oké. Igazából ezen gondolkodtam, hogy mi az, ami minket különleges emberekké tehet. Mi az, amitől különbözhetünk bármilyen más embertől. És mondhatnánk azt néhányan, hogy mert keresztény vagyok, vagy mert üzletember vagyok, vagy mert nem is tudom, ismerem az élet bölcsességének a titkát. Valahol itt van az igazság, de nekem így, oké, hát konkrétan ezt tanította Isten, hogy mi ez a dolog, mi az, amit nekem ismernem kell. És igazából minden alkalommal erről beszélünk, csak kimondva vagy kimondatlanul, általában kimondva. És ez egy olyan összetevője az életünknek, ami nélkül nem lehetne teljes, ami nélkül nem lehetne az, ami nélkül olyan szegények lennénk, mint a legszegényebb ember, a legnyomorultabb ember a világon. És ez valahol Istennel kapcsolatos, és nem tudom, volt egy ilyen sejtésetek, de ez a dolog, ez a fogalom, amelyet ő próbál nekünk elmagyarázni, amelyet próbál nekünk velünk megértetni, ez az ő kegyelme. Ez a kegyelem. És ez azt jelenti, röviden, igazából ez az, ami minden más vallástól megkülönbözheti a kereszténységet, ugye? Minden más ilyen mozgalomtól, intézménytől, bárki által vezetett ilyen vallástól megkülönböztet, hogy van egy Istenünk, aki mindent megtett értünk, és nekünk nem kell tennünk semmit. Ez a kiinduló pontunk, ez az alapunk. Hogy neked az életed teljes lehet anélkül, hogy te próbálnál elérni a saját erődből valamit. Oké? És minden szó fontos, minden szó, mert félre lehet érteni. A kegyelem a legfélreértettebb üzenet az egész világban. És lehet, hogy nem is hallottatok még róla néhányan, nem tudom. De ez, ami hitünket, azt az alapot, amin állunk, ami alapján éljük az életünket, vállalkozunk, családot alapítunk, nevelünk, megkülönbözteti, egyedivé teszi és kiemeli minden más közül, az ez a gondolkodás, hogy mi mindent kaptunk, és nem kell érte tennünk semmit, csak elfogadni, csak elfogadni. És erről szól egyébként az Efézusi levél, ami, ha hallgattátok, ha esetleg nem voltatok itt az előző eredményes élet találkozókat, vagy itt voltatok, akkor erről volt szó. Van egy titok, amely el van rejtve az emberiség nagy része elől. Egy titok, amely el volt rejtve 2000 évvel ezelőtt az emberiség legnagyobb része elől, de néhányan mégis ismerték. És ez nem az a titok, amit esetleg néhányan ismertek, van egy ilyen könyv most. Ez nem teljesen más. Ez a titok, ez ott van ebben a könyvben, amit szentírásként vagy bibliaként ismerünk. Ez a titok, ez, hogy Isten, egy kegyelmes Isten, aki mindent megtett értünk, és nekünk a mi részünk az, hogy elfogadjuk, az, hogy felfedezzük, az, hogy felismerjük és magunkévá tegyük. Ez egy nagy titok. És többször beszél erről ez a például a Pálnak az Efézusi levele, vagy a következő a Kolossé levele. Ez az, amit nehéz erről beszélni egy kicsit, de mert tényleg egy rejtély. Ez teljesen más nézőpont, mint amiben élünk, amiben nevelkedtünk, amit megtanultunk. A világ ugye, a viszont világban azt tanuljuk, és így nevelkedtünk, és ez egy módon érthető és működik egy szintig, hogy az lesz, amiért megdolgozol, vagy megdolgoztatsz, ha passzív módban akarom mondani. Az a tiéd, amit elérsz, tudod, amit a te saját erődből megszerzel. De nem tudom, hogy ahogy többen nálam idősebbek vagytok, néhányan fiatalabbak. Én úgy középúton vagyok, 30 éves vagyok, úgyhogy az eddigi életpályám során azt folyton napról napra erre döbbentem rá, hogy csomó mindenre képtelen vagyok. Amire azt hittem, hogy nagy vágyakkal és ifjú reményekkel belevágtam egyszerűen, csak így nem úgy jött össze. Elfogyott az erőm, elfogyott a lelkesedésem, a körülmények nem úgy alakultak, és csak a képtelenséget érzem nap, mint nap. És még a mai napig is egy csomószor ezt érzem, hogy képtelen vagyok. És nem tudom, esetleg veletek előfordult-e már, de erre döbbenek rá, hogy szükségem van erre, valamire, valami nálam nagyobbra, aki nekem ad. Aki nem követel tőlem, aki nem azt akarja, hogy tudod, hogy én tegyek valamit érte, hanem őt tesz értem valamit. Egy módon egy ilyen kiszolgáltatottság érzés. De amikor én megismertem ezt az üzenetet, ami ebben a könyvben van, akkor rájöttem, hogy ez a kiszolgáltatottság érzés a legjobb érzés a világon. Mert egy szerető Istennek, mondjuk így, egy szerető személynek vagy a gondjaira bízva és úgymond kiszolgáltatva, mint egy csecsemő a szüleinek, akik szeretik. És persze ez csak egy kép, és ennél nagyobb persze az a teljes igazság, de valahol itt csapódik le a mi mindennapi valóságunkba, hogy rádöbbenek, hogy én nem vagyok elég. Az én erőm az nem elég. Az én erőm az véges. Ez az élet annyival több, mint én. Annyi mindent kíván tőlem, amennek én a nyomába se érhetek. És persze azt hiszem egy darabig, hogy igen. És érhetek el sikereket a saját teremből, és persze ugye világban emberek érnek el, akik tudod, Istent nem is ismerik, sőt gonoszak és önzőek. De hogy igazából tudod, mire döbbentem rá, hogy én is az vagyok, és minden ember az egy szinten. Minden ember az. És minden embernek szükség van erre az egy dologra, erre, amit úgy hívunk, hogy kegyelem. Ez egy, és pont azért, mert ilyenek vagyunk, önzőek, és rossz motivációkkal tele, szűk látókörűek, ezért nem érdemeljük meg. De Isten pont ezt csinálta, hogy nem érdemeltük meg, de ő tett méltókká rá, hogy elfogadjuk. És persze itt van a Biblia üzenetének a központja, a kereszt, az evangélium, hogy erre nem tudsz méltó lenni soha, nem tudsz elég jó lenni soha, nem tudsz elég ügyes lenni, kifinomult lenni, bölcs lenni, hogy ezt te magad eléd. És egyébként Efézus 2.8-ban pont ugyanezt mondja el szó szerint, hogy nem tettekből van, nem érdemekből, nem a te jó tetteidből van, hanem ajándékból van, hogy senkinek érkedjen, hogy senkinek büszkélkedhessen Istennel szemben, vagy bárkivel szemben, hogy én megtettem, én jó vagyok, tudod, én elértem. És ha ilyet teszünk, az úgy értem, Isten nélkül büszkélkedünk, az kicsit olyan üres, kicsit olyan önző. És napról napra rádöbbenek, napról napra rá kell, hogy döbbenjek, hogy nem tudok élni kegyelem nélkül, nem tudok élni enélkül, nem tudok élni egy adakozó Isten nélkül, aki nekem ad először. Mert semmim nincs. Hogy jöttem a világra? Ugye? Biblia is olyan mondja, mezítelenül. És amin van, azt nem úgy kaptam. Úgy értem, a levegő, mit tehetek én arról, hogy van a levegő? Örülök neki, és élvezem. És persze elmegyek az Alpokba, vagy valami magas helyre, akkor ott sokkal jobb és frissebb, persze az. De én csak annyit teszek, hogy oda megyek, és élvezem. És egy csomó minden az életben ilyen. És nem tudom, hogy ezzel a nézőpontod, vagy valami más, de hidd el, hogy az életben a legtöbb dolog ilyen, hogy ott van, csak el kell venned, és élvezned. Értékelned először is, felismerned, és nem küzdeni egy csomó mindenért, hanem észrevenni, felismerni, és elfogadni, és használni vele, és aztán továbbadni, és az a másik dolog, és ez már egy ilyen, amikor az ember már túl van az első nagy lelkesedésen, akkor már megtanul adni, nekem van, akkor megmutatom a másiknak, meg mindenkinek, mert ez olyan jó, hogy ebből, és minél többet adok, annál több lesz belőle. Valamelyik bölcs ember is ezt mondta, de a Biblia ugyanezt mondja, hogy például a szeretet ilyen, hogy a szeretet az egy olyan dolog, hogy nem, úgymond végtelen. Van egy forrása, aki végtelen. És minél többet fogadsz el, és minél többet adsz tovább, annál több lesz belőle körülötted. Tudod, szeress egy embert, szeress valakit, keresd a javát, keresd az érdekeit, próbálj a javára tenni, és figyeld meg, ahogy ez így növekszik, ahogy ez kiárad, és ez annyival több, mint én magam. Ez is kegyelem, ez is egy ajándék, ez is nem tőlem van, ez is egy meg nem érdemelt jótétemény. Ez egy alapelve, ez egy, szerintem talán az egyik legnagyobb alapelve az mondjuk így eredményes életnek, hogy ezt értsem. De tényleg ez, csak legyünk óvatosak, mert ez annyival több, annyival túlmegy a mi racionális mindennapi gondolkodásunkon, hogy ezt erről nekem hallanom kell, ehhez nekem el kell fogadnom odafentről, és nem csak valami hangból, ami itt szól a fülemben, mert abból sok van, és nem tudom, hogy melyik a jó, melyik keresi a javamat, ugye? Biztos nem tudom, bármilyen spirituális irányba elmentetek már, mindenhol vannak hangok, mindenhol valaki akar mondani neked valamit. Neked ki kell szűrnöd, hogy melyik az a hang, ami a javadat keresi. És melyik az a hang, ami nem csak a javadat keresi, de összhangban áll a valósággal. Ugye? Összhangban van a valósággal. És mi megtaláltuk. Ezért vagyunk itt. Ezért van mit mondanom nektek egyáltalán, mert megtaláltam. És hogy ezért hálás vagyok nagyon. Úgyhogy rövid bevezetőként ennyit mondanék, és átadom a szót a Saninak, és majd ő folytatja. Jó? Köszönöm a figyelmeteket.
Köszönöm. Ja. Gyuri még felborítja a programot. Tehát amit mondott, igazából az élet titka. Tehát az a titok, amit Isten az örök korok koraiban elrejtett, az ez, hogy a kegyelem fog mindent egybefoglalni, hogy amikor rákérdezel arra, hogy a világ mindenség végső szabálya micsoda, akkor ott a kegyelmet találod. És ezért van annyira igaz a Gyurinak, amikor azt mondja, hogy ne gondold, hogy ezt... Hát nem egyszer, értem. Köszi. Remélem, többször nem lesz téma, mert ezt már megértettem elsőre. Igazából nem értheted, lehetetlen, hisz egy végtelen Isten, végtelen bölcsessége van mögötte. De az biztos, hogy ez valami más, valami egészen más, mint amiben mi felnőttünk, ami benne van a zsigereinkben, amit az alapvető igazságérzeted diktál. Oké? Szemet szemért, fogad fogért, ezt jobban értem. Hogy értem? Levágtam, kész. Tudom, hogy a dolgok hogyan állnak össze. A baj csak az, hogy ez alapján, a mérce alapján egyikünk sem marad állva. És nagyon tetszett, amikor Gyuri arról beszélt, hogy arra jövök rá, hogy gyenge vagyok. És így láttam magam előtt, ahogy néhányatoknak átmegy a fején, hogy hát sajnálak, Csórikám. Lehet, hogy te gyenge vagy, én nem vagyok gyenge. És nagyon jól emlékszem azokra az évekre, amikor én is ezt gondoltam. Én egy sikeres ember voltam. Egykor régen. Sosem keresztény lettem. Nem, értitek? Hát én azt hittem, hogy zsebre teszem a világot. És sikerült, félig pedig, ugye, jó, nem sikerült, de egy csomó minden, aminek nekivágtam, sikerült. És minél több minden sikerült, annál kiózanítóbb és annál félelmetesebb volt, mint amikor egy kis gyerek nem tűzzel játszik, hanem egy nukleáris atomtöltet kioldójával. Hogy értem, valami olyasmiben próbáltam érvényesülni, ami annyival nagyobb volt nálam, hogy megérinthetetlen. Hogy értem, őrület. És ahogy a sikerünk nő, a félelmünk is nő, ha csak nem nő vele együtt a felszínességünk. Mert úgy meg lehet úszni, oké? Tehát, hogy nem gondolkozom sokat, nem nézek nagyon szembe a tényekkel, megpróbálok megmaradni abban az álomvilágban, minél tovább, és akkor úgy lehet bírni. Csak minek? De ha szembenézel a dolgokkal, aként, amilyenek azok valójában, akkor oda jutsz, ahol azt mondod, hogy Úristen, valaki segítsen, oké? Valaki segítsen. És az a gondolat Gyuritól, hogy arra jövök rá, hogy függök. Ugye, a világ abba az őrületbe kerget minket, és mi ezt élvezzük, mert nagyon jól illik a lelkünk mintájához, hogy én független vagyok. Marlboro, tudod? Belelovagolok a naplementébe, én a magányos kovboly, és megvalósítom önmagamat, az élet a lábaim alatt hever. És nem, hát nem ismeritek ezt az érzést? Nekem nem parancsol senki, én a magam ura vagyok, törvénytelen, törvény nélküli, csak a magam törvénye alapján élő. Nem? Ez a dicsőség, ez a győzelem, nem? Hát erre vágyunk. És ott van ez az illúzió, ez a kép, hogy ez lehetséges. Hogy lehetséges függetlennek lenni. És ez a legnagyobb csapda és a legkifinomultabb rabszolgatartó rendszer, amit el lehet képzelni. Mert a világ azt mondja, hogy légy független, ami semmi más nem jelent, mint hogy függ tőlem. Mert az ember úgy van megteremtve, hogy mindig függ. Mindig függ. A véges voltában muszáj függenie. Lehetetlen függetlennek lenni. A kérdés csak az, hogy kitől vagy mitől függsz. Magamtól? Nagyon jól hangzik addig, ameddig megvan az a naivitás, hogy én vagyok a minden dolgok mértéke és az örök győztes. De amikor kiderül, hogy sokszor önmagam ellensége vagyok, és hibát hibára halmozok, hogy önveszélyes vagyok, és aztán már közveszélyes is, akkor már nem olyan jó alternatíva önmagamban bízni. Ugye, amikor rájössz, hogy hibázhatsz, hány hibát kell még elkövetnem ahhoz, hogy elszúrjam az életemet? Hány hibát kell még elkövetnem ahhoz, hogy végleg elszúrjam? Hogy a lejtőn olyan messzire menjek lefelé, hogy már nem lehet visszafordulni. Ja, Sanyi, ne beszéljen negatívan. Jó, de a valóság ez, hogy el lehet szúrni. Kicsit vagy nagyon. És ha magamtól függök, akkor bizony az egyetlen, akin az én jövőm múlik, az én vagyok. És ha ismernél engem, akkor tudnád, hogy ez nem egy jó alternatíva. És itt van ez a felismerés, és ez egy csodás felismerés, hogy függenem kell, és hogy van valaki, akitől úgy függhetek, hogy tényleg törődik velem. Hogy megvan a hatalma, megvan a szándéka, és megvan minden képessége arra, hogy tényleg megtartsa az életedet. Ámulatos. És ez a függés, amikor a lelked hajlandó megadni önmagát, amikor átlépsz egy ilyen zuhanásba, ez a legerősebb, a legnagyobb hatalmat hozó állapot egy ember számára. Oké? Ezt értitek? A legnagyobb erőt és a legnagyobb hatalmat hozó állapot, amikor rábízod magad a mindenhatóra, és akkor valódi erővel él az életed. Persze, az enyém is valódi. Csak igen korlátozott. És csak még egy gondolat, ami Gyuri üzenetéből így megmaradt a fejemben, az ez, hogy hogy mondtad, hogy annyi minden megvan már nekünk. Hogy annyi mindent csak észre kell venni, hálásnak kell lenni érte, és át kell venni, igaz? Gondolj bele, ott van előtted majdnem minden. A majdnem szót azt hiszem nem kell oda tenni. Ott van előtted minden, ami az élethez kell. Oké? Minden ott van előtted, ami az élethez kell. És persze ez egy jó kérdés, mi kell az élethez? És erre több különféle válasz adható. Mi kell ahhoz, hogy menjen egy autó? Kell vele üzemanyag. Csak ennyi kell? Nem. Meg kell, hogy legyenek az alkatrészek. Hiányzik néhány alapvető alkatrész, nem megy az autó. Persze vannak alkatrészek, amik hiányozhatnak, és még mindig megy. Igaz? Tehát egy ajtó hiányzik, a komfortérzet csökken, de az autó még megy. Jó? Ha mondjuk, mit tudom én, a visszapillantó tükör hiányzik, vagy... Tehát oké, hiányozhatnak alkatrészek. De aztán valaki azt mondja, hogy csak akkor megy az autó, ha szépen fel van polírozva. És halálosan tiszta. Igaz ez? Nem. Van néhány dolog, ami tényleg kell hozzá. És van néhány dolog, ami hasznos lehet, aztán néhány meg haszontalan. Oké, valaki azt mondja, hogy csak utánfutóval megy az autó. Megy a utánfutóval is, csak ha nem akarsz épp magaddal vinni semmit, akkor az hátrány, nem előny. És ugyanígy az élethez vannak nélkülözhetetlen építőelemek, nélkülözhetetlen adalékanyagok, és vannak nélkülözhetőek. És Isten azt hiszem, hogy úgy csinálta, hogy minden, ami nélkülözhetetlen, az ajándékba jön. Az ott van készen. Az amikor visszanézel, azt kell, hogy mondd, hogy ezért nem dolgoztam meg. Amikor visszanézel, és számba veszed azokat a dolgokat, amikért leginkább hálás vagy, akkor olyan dolgokat találsz, amikért nem dolgoztál meg. És ahogy ezt így a Gyuri mondta, így valami így eszembe jutott, hogy annyit harcolunk azokért az extrákért, annyit küzdünk a polírozásért, meg az utánfutóért, hogy sokszor nincs időnk észrevenni azt, ami már ott van. És hálásnak lenni azért, amiért utólag, amikor már megvan az utánfutó, meg a polírozás is, az utánfutót elfelejtjük, meg a polírozást is, és egyszer csak észrevesszük azokat, amik ott voltak mindig is. És persze ez nem igaz akkor, ha nem vagy hívő, mert ha nem vagy hívő, akkor bizony a legalapvetőbb dolgok hiányoznak. De hívőként megvan mindened. Ugye Isten azokat a nélkülözhetetlen lelki szükségeket, amelyek tényleg ott, mondhatom, üvöltenek bennünk, a szeretet iránti vágy, a cél és értelem iránti vágy, a fontosság, a jelentőség, az állandóság, hogy tudjam, hogy mi a jó és mi a rossz, az erkölcs, a szépség, Ezek olyan belső, tagadhatatlan szükségek, amelyek nélkül nem lehet élni. És ezek Istenben ott vannak készen. Tényleg ott vannak készen. És amiért nem találjuk meg, az nem az, hogy nem dolgoztunk eleget, hanem hogy nem vagyunk hajlandóak megállni egy pillanatra sem, hogy elgondolkozzunk rajta. És erről mi sokat beszéltünk az Efezusiakhoz írt levélben, illetve levél kapcsán, és ha tényleg visszahallgatjátok ezt a sorozatot, ez csodálatosan összeáll egy egészé, és tényleg nem kevesebbet tűztünk itt ki célként magunk elé, mint hogy az élet titkaiba pillancsunk be, hogy az élet rejtélyének a leleplezése legyen a témánk, hogy azokat a fantasztikus, tényleg nagyívű, rendkívül mély gondolatokat feszegessük, amelyek azt gondolom, hogy minden gondolkodó, minden komoly embert az életének valamely fázisán legalább nagyon mélyen és nagyon komolyan elgondolkoztatják. Hogyan működik a valóság? Mi a végső törvénye? Mi a végső célja? Honnan, hova tartunk? Mi foglal mindent egybe? És ebben mi a te szereped és a te célod? A te életed hova tart? Te ki vagy ebben a valóságban? És persze megvannak erre a válaszaink. Ott van, a világ is ad ezekre. Csak azok a válaszok nem teljesek, nem megelégítőek. Egy szinten lejjebb vannak, nem azt mondom, hogy rosszak. Legyél sikeres író, írj egy könyvet, amely megríkatja, megnevetteti, megsegíti az embereket. Légy belőle milliómos, élj egy gyönyörű palotában. Hogyne, és még csak nem is cinikusan mondom, hívj meg minket vacsorára, hogy értem, legyen nálad a következő üzletember találkozó, vagy eredményes élettalálkozó, dicsőség Istennek. De ha az életed csak ennyi, és amikor megöregedtél, és 70 évesen bottal mész fel a palotád lépcsőjén, és a könyved már nem, nincs fönn a bestseller listán, már csak pénz van meg belőle, és látszik, hogy az unokáid, meg a gyerekeid már ölni tudnának az örökségért, és a napjaid száma egyre világosabban, egyre kegyetlenebbül a végéhez jár. Talán még van 3 éved, talán már csak 2. Vajon amikor már csak 2 éved van, akkor ez az életpálya, ez a teljesség megelégíte téged? Amikor tudod, hogy már csak kevés van, és ezt itt hagyod végleg, és nem marad belőle semmi, vajon elég volt-e? És tudod, azt mondod, hogy hát nem elég, de amúgy is így végzem, legalább előtte jó volt. De nem igaz, mert előtte is, ha te magad így nem is mondtad ki, de a lelked tudta, hogy ennek vége lesz. Tudta, hogy ez egy ideig való, egy relatív cél. Csodás, jobb, mint a többieké, a legtöbbeké. De akkor is csak ideig való, akkor is csak viszonylagos, miközben az elmúlás foga rágja az életemet, próbálom elhesegetni ezt a gondolatot, de rágja. És nem elégít meg, és nincs ott a felszabadultság. Ott ülsz a palotában, és rágod a kefét. Úgy értem, stresszben vagy, nincs nyugalom. Csak felszínes, őrület, ez az, amit én a sikerben megtapasztaltam. Jó, nekem sose volt palotám, és nem írtam könyvet, ami megrikatta az embereket, hanem csak láttam, hogy minőségileg nem fog változni semmi attól, hogy ebből még több lesz. Nincs válasz arra, amire igazán lennie kéne. Abszolút cél, abszolút szeretet, abszolút állandóság. Ez olyan, mint amikor aki halálos beteg vagy, és elmész a vidámparkba, és egy pár órára elfelejted, hogy a végnapjaidat éled. De pillanatokra, amikor sorban állsz, újra eszedbe jut, hogy csak vidámparkban vagy, és ugyanúgy beléd mar, hogy csak kábítod magad. És ez a helyzet, hogy mi megkaptuk a végső, mély és teljes választ az életre, meggyógyultunk. De sokszor ugyanúgy élünk, mintha betegek volnánk. Meg kéne, hogy merjünk állni, igaz? Erről beszéltünk múlt héten, és észrevenni azt, ami a miénk. És tudod mit? Megengedni magunknak, hogy megálljunk mellette, és hálásak legyünk érte, hogy biztonságban vagyunk, hogy nyugalomban élhetünk. És tudod mit? Nem lesz felpolírozva az autó, legalábbis nem olyan gyorsan, meg nem olyan fényesre. De az életem teljesebb lesz, több örömmel, több tartalommal, kevesebb csillogással esetleg. És persze azért merem ezt mondani, mert itt az eredményes élettalálkozón mi a másik irányba megyünk, ugye? Oké, tehát a legtöbben sikeres vállalkozók vagytok, félúton vagy benne, és többet tettetek üzletileg emberekért, mint nem is tudom, mint talán a társadalom 99%-a. De pont nektek merem mondani, hogy az élet nem ebben van. Hogy az élet igazából abban van, amit ajándékba kaptunk, amiért nem tettünk semmit, amiért Isten tett meg mindent, és amit ezért nem is veszíthetünk el. És csak hálás vagyok Gyurinak ezért az üzenetért. Ez az, amit hallanunk kellett ma reggel. És nagyon érdekes, hogy ez az, amiről az efezusiakhoz írt levél is beszél, amit most folytatunk, oké? És kérlek, kapcsoljátok be a biztonsági öveteket. Ez a bemelegítés volt. Ami most jön, az meghaladja minden képzeleteteket. Oké? Ami most jön, az egy annyira magas üzenet, egy annyira mély gondolat, amit nagyon könnyű nem befogadni. Oké? Egyszerűen el fog menni a füled mellett, vagy a fejed fölött. Ne engedd. Tökéld el most a következő másodpercekben, hogy ezt a gondolatot, ezt az üzenetet meg fogod fogni, és hazaviszed, hogy magadévá teszed, hogy nem hagyod, hogy ez is csak egy, milyen jó gondolat volt, mit teszünk ebédre? Szinten maradjon meg, jó? Elolvasom azt, amit múlt alkalommal vettünk át, talán egy-egy szót hozzáfűzök, és belelépünk ebbe, jó? Figyeljetek! Efézusiakhoz írt levél 1:17-től olvasom. Pál apostol imáját olvassuk. Pál apostol, aki miután felfestette nekünk a történelem titkait, és elmondta az evangéliumot, miszerint az, aki hisz Jézus Krisztusban, az Isten örökösévé vált, azt elpecsételte a Szent Szellemmel, az gyakorlatilag örök biztonságot élvez, és azt mondja, miután láttam ezt a hiteteket, és a minden szent iránt megnyilvánuló szereteteteket, ami igazából abból fakad, hogy elfogadtátok Isten szeretetét, azután semmi más nincs a fejemben, csak ez az ima. Ez az ima, hogy kérem az atyát, kérte az atyát három dologra. Azt gondolom, hogy Pál apostol, ugye ahogy mondtuk, talán a világtörténelem egyik legbeavatottabb embere, aki bepillanthatott Isten titkaiba, aki az új szövetségnek közel a 30%-át lejegyezhette. És ő, amikor azt mondja, hogy hálás vagyok érted, dicsőség Istennek, láttam, amit kell, és azután egyetlen egy kérés van bennem. Az, amit ilyenkor kér, az valószínűleg fontos. Ezt olvasom most, oké? És aztán utána jön a megdöbbentő rész. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét. Ezt kérte. Hogy legyen bölcsességed, és legyen kinyilatkoztatás lelke? Szerintem ez a felismerésről szól. Arról, hogy van, amit nem tudok, Isten kinyilatkoztatja nekem, az ő szellemén keresztül, oké, tudjuk, Isten, egy Isten, három személy, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és a Szent Szellem abban a pillanatban, amikor hívővé lettél, beköltözött a te szellemedbe. Ő az, akivel kapcsolatban vagy. Ő a kinyilvánító, a kinyilatkoztató. Uram, merre menjek? Jobbra vagy balra? És az atya azt mondja, balra. A fiú azt mondja, igen, balra. És a Szent Szellem mondja neked, balra, balra. És ott a kinyilatkoztatás. Kaptál egy vezetést Istentől. Balra, azt hiszem, balra kell mennem. Balra megyek. És Pál ezt kérte, hogy legyen bölcsességed, amelyel képes vagy a kapott tudást, ismeretet helyesen összerakni, és kinyilatkoztatást. Vezetést lehetne mondani. És azt mondja, hogy ezt sem csak úgy kérem, hanem hogy három dolgot felismerj. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, reménység, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, egy gazdag és dicsőséges örökség, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben. Oké, ezt a hármat mondta. Melyik volt az a három? Reménység, jövő. Isten azt akarja, hogy légy tisztában a jövővel. A reménység egy meggyőződés a jövőről. Kell, hogy tudd, hogy milyen jövő vár rád. Ha nincs jövőd, akkor ma gyenge vagy. Ha nincs jövőd, akkor szégyenben élsz. Úgy értem, nem azért, mert szégyenletes dolgokat teszel, hanem azért, mert ha király vagy, és nyavajogsz, mint egy koldus, akkor az szégyen. Úgy értem, az életed egy hihetetlen jövőt garantál a számodra. Isten azt akarja, hogy tisztában légy vele. Ez az egyetlen lelki állapot, amelyben képes vagy olyan döntéseket hozni, ami a valódi értéked, a valódi hatalmad, a valódi személyedből adódhat. Egy reménytelen ember túlélni akar, egy biztos győzelemben élő ember pedig hódítani. Te több vagy, mint hódító. Nem azáltal, aki te vagy, hanem azáltal, hogy hagytad, hogy Isten élete tartson meg téged, hogy elkezdtél függeni attól, akitől érdemes függeni. Mi volt a második? Remény után? Örökség dicsősége. Hogy lássuk, hogy milyen dicsőséges az az örökség, ami a miénk. Hogy van egy érték, ami ámulatos, és ez a tiéd. És igazából ez Jézus Krisztus, ő a mi örökségünk. Isten maga, ő magát adta nekünk, és magával együtt mindent ráadásban. És a harmadik pedig a hatalma rajtunk. És ezzel fejeztük be legutóbb, hogy Istennek van hatalma rajtad. Hányszor érezted azt, hogy ez a vallás, ez egy gyenge dolog? Hát úgy értem. Hát persze egy klassz, úgy értem, pszichológiailag szuper. Úgy értem, ezt még a pszichológusom is elismerte, hogy ezek nagyon egészséges gondolatok. Úgy értem, ezt érdemes, tehát ha pozitívan akarsz gondolkozni, akkor a Biblia, az Új Szövetség üzenete tökéletes, írd föl a kis önszuggesziós kártyáidra, és reggel a tükör előtt, amikor pozitív megerősítő állításokat teszel, akkor használd a Biblia verseit, ez teljesen jó. De igazából azért ez nem egy olyan izmos dolog. Tehát hol az ereje, hol a hatalma, hol fizeti ki Isten a számláimat, hol van a gyógyulás, amikor beteg vagyok, hol van a feszültség feloldása egy konfliktusban, hol van az az igazi erő, az a hatalom. És a helyzet az az, hogy ott van, hogy olyan erő van ott, olyan hatalom, amit el se tudsz képzelni, de. És ez a de sajnos nem Istenre mutat, hanem rád. De Isten hitet követel. De ez a hatalom nem nyilvánul meg addig, ameddig te nem hiszel benne. Nem a te hited a hatalom, a te hited engedi meg, hogy a hatalom megmutatkozzék. Miért? Mert szabad akarat. Mert a szabad akarat a legalapvetőbb törvény, a legalapvetőbb szabály. Isten nem lépi át a szabad akaratot. Amikor te valójában azt mondod, hogy hol az a hatalom, akkor te hiszel ebben a hatalomban, vagy nem? Légy őszinte. Úgyse fog segíteni. Hiszel ebben a hatalomban, vagy nem? Nem hiszel. Nem kicsi hited van, hanem hitetlenséged van. Nem az a baj, hogy nincs elég nagy hited, hanem hogy nincs egyáltalán. Úgy értem, zéro, nulla. Tudsz róla, de mi az, hogy én bízzak benne, hogy majd Isten megsegít? Normális vagy? Úgy értem, nem sokára jönnek foglalni. Mi az, hogy bízzak benne, hogy Isten megsegít? Nézd, gyenge ez az egész. Hol itt a hit? Hol itt a hit? Nincs sehol. És bizony Isten azt mondja, hogy higgy, kérlek, bízz bennem. És nagyon sokszor pont ezt az állapotot használja föl arra, hogy aztán a végén mégiscsak bízzunk, mert amikor már, ugye, oké, nem bízom Istenben, úgyhogy bízom magamban, én harcolom a harcomat, bízom valaki másban, egy barátomban, harcoljuk a harcunkat, és aztán amikor minden kudarcot vallott, és tényleg a szakadék legszélén vagyunk, amikor már nagylábad ujja lekandikál a peremről, és már így csinálsz, akkor végső kétségbeesésedben, összetörve, már a halállal, a végső bukással is szembenézve, azt mondva, hogy ha már minden elveszett, akkor végül is már ezt az őrültséget is megtehetem, hogy bízom egy pillanatra Istenben, és hopp, megfogott. És akkor azt mondta, Úristen, mi történt? Megnyilvánult valami, aminek a létéről nem is tudtam. Tudtam róla, de nem bíztam benne. Azt hiszem, most egy csoda történt. Hogy értem, azt hiszem, most egy csoda történt, és aztán persze, hogy jönnek a hétköznapok, megint megfeledkezel róla. De valójában az, arra vagyunk kiképezve, arra vagyunk, nem is tudom, kondicionálva, hogy magunkban bízzunk, a pénzünkben bízzunk, a körülményekben bízzunk, a szerződéseinkben bízzunk, az emberekben bízzunk, a mit tudom én miben bízzunk, a bármiben, csak ne egy természet feletti Istenben, akinek a szeretetének ki vagyunk szolgáltatva. Úgyhogy Pál azt kérte, hogy bárcsak látnátok az ő hatalmát rajtatok. Tehát bárcsak látnátok, hogy mitek van azzal, hogy van egy Isten, aki harcolja a harcaitokat, aki veletek van még akkor is, hogyha ti megfeledkeztetek róla, akitől a legnegatívabb dolog, amit kaphatsz, az, hogy nevel téged. Oké, hogy azt mondja, hogy most nem teljesíthetem a kérésedet úgy, ahogy kéred, mert tanítanom kell valamit, de a szívem ott van veled, és kívánom neked azt, amit kértél, de még tennünk kell egy utat. Igen, tudom, hogy szereted a csokit, de ma már megettél 3 táblával, és még nem ettél semmi mást. Úgyhogy igazából imádom nézni, ahogy majszolod és tömöd bele a búrádba, de most meg fogjuk enni a vacsorát előbb. És Isten nevel téged, és ez a legrázósabb, ami történhet. Úgy értem, ennél csak pozitívabb élmények vannak. Persze aztán, ha nagyon kihívod a nevelését, az lehet rázós, de azért a legtöbben nem úgy élünk, hogy Istennek igazán a sarkára kelljen állnia. De értsétek meg, hogy ő veletek van, ő harcolja a harcaitokat, és hihetetlen nagy hatalma van rajtunk hívőkön, ha megengedjük neki. Mert neked megvan az a hatalmat, hogy leállítsd őt. Tudod, hogy tudod leállítani? Egy egyszerű nemmel. Nem. És Isten felvonult a teljes seregével, ki képzeld el, hogy ott vannak anyahajók, repülők jönnek, tudod, kommandósok szaladnak, tankok, és ott legelül ott van Isten, tudod, és jön, és kérdez az, hogy mit csinálunk? Megváltjuk a világot? Nem, a Sanyinak van egy kis problémája, segítünk megoldani. Tudod, és tudod, remeg a föld, és aztán ott vannak akció előtt, és Isten lenéz, fiúk lefújva, vissza az egész, miért? Úgy látom, kételkedik. Oké, nem bízik. Úgy gondolta, hogy inkább ő oldja meg. Fiúk vissza, Sanyi elintézi. Oké, értitek? Tehát ez a helyzet, ez az életünk, hogy ott van egy, ez vicces, tudom, de ez történik. És Isten tiszteletben tartja a te hozzáállásodat. És persze nem hagyja ennyiben, ilyenkor feljegyzi magának, hogy még 23 lecke a bennem való bizalomról és a probléma megoldás isteni módjáról, és aztán befektet az életembe, és majd 3 év múlva, amikor újra jön a sereg, akkor lehet, hogy akciózni is engedem őket, legalábbis egy picit. De értsétek meg, hogy ez volt Pál imája. Remény, az örökség dicsősége, és hogy lássuk, hogy milyen mérhetetlen nagy hatalma van neki rajtunk hívőkön. És aztán mondja is, ez az a hatalom, amellyel Krisztust feltámasztotta a halottakból. Úgy értem, Krisztus a mi bűneinkért halt meg. Lehet mondani, hogy ő volt ebben a helyzetben a totális lúzer, a teljes vesztes. Ő rajta volt Isten minden haragja. Ő volt a legmélyebb ponton. Azon a ponton, ahova nekünk kellett volna mennünk, de ahova ő ment, hogy nekünk soha ne kelljen. És onnan a legmélyéről, a legteljesebb elszúrásból, a legteljesebb méltatlanságból, a legteljesebb verességből ez a hatalom föltámasztotta őt. És nem csak úgy, hogy túléltem, tudod, és reszkető kézzel Jézus elsomfordál, és azt mondja, hogy megváltottam az emberiséget. meghaltam értük, és aztán most mégis élek, hát éppen hogy csak, de azért élek, hanem, és itt olvassuk tovább, azt mondja, hogy feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben. Úgy értem, onnan lentről azonnal a jobbjára, a hatalom helyére, a tisztelet helyére. Az embernek a jobbja az a legelőkelőbb hely, amit el lehet képzelni. Azt mondja, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál. Ez angyali fejedelmekről szól. Démonokról, akik ennek a világnak az urai. És nem tudom, hogy ezt meseszerűnek tartjátok-e, pedig ez nem meseszerű, hanem nagyon is tárgyilagos, nagyon is tényszerű. Nem tudom, kiszúrtad-e, hogy minden világi hatalom mögött van egy okkult erő, van egy okkult spiritualizmus. A szabadkőművesek, a megvilágosodottak, Adolf Hitler a II. Világháborúban, mélyen okkult, az SS egy papság volt. A jelek, amiket használtak, mélyen okkult szimbólumok, súlyos tartalommal, a római birodalom, a görög birodalom, minden hatalom, ami eddig a világot birtokba vette, mélyen okkult gyökerekkel bír. És ez tökéletesen biblikus. Ennek a világnak az ördög az ura. Amikor Jézust megkísértette, a pusztában az ördög, az egyik kísértés az volt, hogy megmutatta neki a világ birodalmait, és azt mondta, mindezt neked adom. És Jézusnak nem az volt a válasz, hogy nem vagy te normális, ez nem a tiéd, hogy adhatnád nekem. Hanem azt mondta, hogy nem borulok le előtted, meg van írva, hogy csak az Istenedet imádd. Ugye, mert ezt kellett volna cserébe adnia Jézusnak, le kellett volna borulnia és imádnia az ördögöt. Az övé. Tényleg az övé. Ő az ura ennek a rendszernek. És amikor Jézust föltámasztotta az atya, akkor feljebb ültette a jobbjára minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőkben is. Csak nem tudom, hogy mennyire van nyitva a szemetek, mennyire látjátok, hogy milyen hideg és kegyetlen hatalom uralkodik a világunkban. Nem tudom, hogy tisztában vagytok-e vele, hogy az a demokrácia, amit láttok, az egy látszat demokrácia, hogy az igazi döntéseket nem a politikusaink hozzák, hogy igazából van egy titkos hatalom, nagyon egyszer, nagyon világiasan, úgy értem, ez most nem egy összeesküvés elmélet, ez csak tiszta tény, oké? A döntést a pénzhatalom hozza meg. Ami mögött abszolút okkult befolyás van. A világunk tart egy egységes világrend felé, ahol ennek az egységes világnak a trónján egy nap majd az ördög fog ülni. Ez egy bibliai jóslat, és nem csak egy félmondatos, hanem egy nagyon részletesen, nagyon mélyen és pontosan kifejtett tanítás, hogy az utolsó időkben lesz egy királyság, amely az egész világot betölti. Efelé haladunk, az ördög ezt építi, és a mód, ahogy ezt építi, az nem levágja a csirkék fejét és vérrel fröcsköli be a nem tudom mit, hanem politika, gazdaság, befolyás, hatalom, a világ dicsősége, hogy úgy mondjam, ahol az embernek körülbelül akkora értéke van, mint egy statisztikának egy papíron. Oké? Semmi. Zéro. Tehát úgy értem, itt van bennünk ez az elképzelés, hogy a humanista világ egy emberközpontú világ, ahol amely szeret téged, és a keblére ölel, és addig hízlal, amíg jól lakottan böfögni nem kezdesz. Nem. Ez a világ, úgy értem, vágómarhának tartja az embert. Statisztikai számnak. És az egyetlen oka, miért nem épp a népirtás szakaszban vagyunk, hanem az úgymond demokrácia szakaszban, az, hogy most ezt szolgálja az ördög érdekeit a legjobban. A béke üzenettel jobban tudja az egységes rendjét építeni, mint a veszten a férgese stratégiával. De ha az lenne a javára, akkor az az időszak jönne el újra. És persze most kicsit szélsőségesen beszélek, mert iszonyatos hatalma és ereje van a hívőnek, az imájával. Isten védi az ő népét, az ördög csak annyit tehet, amennyit ő megenged, de a jelenlegi rendben bizony a világ az ő hatalmában van. Úgyhogy Istent magasabbra emelte, és kérlek, maradjatok velem, mert az üzenet elmegy a fejetek fölött, hanem figyeljetek, hogy magasabbra ennél a hatalomnál, és magasabbra minden névnél, amit segítségül hívnak ebben a világban. Nem tudom, milyen neveket hívnak segítségül. Vannak vallások, Allah nevét hívják, ami egyébként csak Istent jelent, de ugye a muszlimok vallása egy más Isten képet tisztel, mint mi. Buddha nevét hívják segítségül. 1 millió indiai Isten, vagy nem tudom hány millió indiai Isten nevét hívják segítségül. És ezek mögött mind vannak istenek, szellemi lények, akik valójában nem istenek, hanem bukott angyalok. Aztán vannak nevek, Gandhi, tudom én, mondjatok politikusokat, jótékonysági szervezetek vezetőit, mit tudom én, nevek, akiket segítségül hívnak. Most és az eljövendő korokban ez azt jelenti, hogy lesz történelem ezután is. Lehet, hogy nem a Földön fog zajlani, hanem a mennyben. Lesznek nevek ezután is, akiket segítségül hívnak. A jövő egy rendkívül izgalmas és egy rendkívül gazdag időszak lesz. Úgy értem, az örökkévalóság nem egy semleges, passzív, mindenen túl vagyunk kor, hanem mindössze a mi hatalomra jutásunknak, az üdvösségnek a teljessége fog megjelenni, és hiszem, hogy Isten teremtése, terve tovább fog gördülni, és bizony hatalmas dolgokat fogunk látni, de mind ezek fölött van Jézus. Mindezek fölött, ami most van, és ami eljövendő. És figyeljetek, kicsit begyorsítok, hogy lássátok a csattanót. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban. Rendben. Isten feltámadt, tehát igen, Isten Jézus Krisztus feltámadt a halálból, az Atya jobbjára került, feljebb mindennél, az ő lábai alá lett vetve minden, és ő lett a fő az egyházban. Oké, melyik egyházban? Az egyetemes egyházban, egy egyház van. A katolikus. Nem. A református. Nem. Az evangélikus. Nem. A Biblia szól. Nem. Egy egyház van. Azoknak a gyülekezete, akik hittek a Messiásban, akik hittek a megváltóban, azoknak a gyülekezete, akik elfogadták az evangéliumot, ők az egyház, ámulatos, oké? A hívők közössége. És Jézus mi lett? Ő a fő az egyházban. A fő az mit jelent? Attila mutatja. Itt a fő, oké? A főhöz mi tartozik még? Vállak tartoznak. Nyak is tartozik. De azt mondta, hogy őt tette nyakká az egyházban? Nem, azt mondja, hogy fővé tette. Akkor őt tette vállá az egyházban? Nem, fővé tette. Őt tette hassá, combá, lábbá? Hiányzik valami, nem? Nem érzitek úgy, hogy hiányzik valami? Őt tette fővé az egyházban, de hol van a többi? És itt olvasom. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Hol a váll? Itt ül. Hol a nyak? Itt ül. Hol a comb? Hol a láb? Ti vagytok azok. Ti vagytok az ő teste. Az előbb ezt mondtam, hogy látni kell a történelem nagyságát, látni kell Isten tettét, látni kell a lényegét, hogy aztán láthasd a magad helyét benne, a magad szerepét, hogy reménnyel, dicsőséggel és hatalommal élhess. És a te helyed nem az aranyhörcsök helye, a te helyed nem valaminek a helye, aki épp hogy csak megúszta, hanem te vagy a teste Krisztusnak. Te vagy a teste Krisztusnak. Úgy értem, lehet-e közelebb valaki Istenhez? a főhöz, mint a nyaka, a válla és a keze. Ugye a feleségem sincs annyira közel hozzám, mint a jobb kezem, vagy mint a hasam, vagy a lábam, vagy a szemem. Úgy értem, ez a legmagasabb kategória. Kérhetsz-e ennél többet? Igen, de akkor te lennél az ördög. Ő többet kért. Ő magát, a helyét akarta elfoglalni Istennek. Mi pedig annyira közel kerülünk Istenhez, és olyan egységbe kerülünk vele, olyan összhangba, amilyenbe csak lehet. Mi vagyunk az ő teste, és a saját testét azt szereti az ember, ápolja és gondozza. Az egy velem. Ránézek a kezemre, és azt mondom, hogy ez én vagyok. És persze, ha elkezdenénk tényleg szigorúan venni, akkor valójában nem ez csak a kezem, de én létezhetnék a kezem nélkül is, de nem fogok. Mi Isten teste vagyunk, és a teljessége vagyunk annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Isten tesz teljessé mindent mindenekben, ő az, aki mindennek a tartalma, és mi pedig az ő teljessége vagyunk. Akarod látni Istent? Ha látod a gyülekezetet most, és majd Isten jelenlétében, akkor látod Isten teljességét. Ez a te szereped. Királyok vagytok, választott szent nemzetség, az eljövendő korok uralkodói, olyan lények, akik egy elképzelhetetlen valóság urai lesznek. És tudom, hogy ezek nagy szavak, és úgy érzitek, hogy hű, mit kezdjek ezzel, de légy őszinte, emlékezz vissza a gyerekkorodra, emlékezz vissza azokra az álmokra, azokra az érzésekre, amiket még gyerekként éreztél, amikor még nem voltál megnevelve arra, hogy tisztán és egyenesen gondolkozz. Nincs ott az örökké valóság a szívedben? Nincs ott az az érzés, hogy igen, ez az, ami méltó, ez az, ami illik ahhoz, aki én emberként vagyok? Igen, az örökké valóságra vagyok elhívva. Igen, arra vagyok elhívva, hogy uralkodjak, hogy szeressek, hogy az uralmam ne az erőszak és az elnyomás, hanem az az uralom legyen, amivel egy anya uralkodik a gyermekei felett, amivel egy apa uralkodik a családjában, az életét fektetve le a többiekért. De hogy tehetné ezt meg, ha gyenge? Hogy tehetné ezt meg, ha nincs mivel szeretnie? Erre vagyunk elhívva, Krisztus teste vagyunk, az ő gyülekezete, szent nemzetség, királyi papság. Ezzel a méltósággal kell, hogy élj. És csak záró gondolatként tudom, hogy egy olyan világban élünk, ahol két üzenet versenyez egymással, legalább kettő, bennünk hívőkben is. Az egyik ez az üzenet, és tudom, hogy azt mondod, hogy hú, minden reggel így kéne kezdeni. Ezt hallani kéne minden nap. Igazad van, ezt hallani kell minden nap. Mert a világ elmondja a maga üzenetét minden nap. Úgy értem, bekapcsolod a rádiót, kinyitod a leveleidet, leülsz, bemész a munkahelyedre, elkezded átgondolni a tennivalóidat, és bizony ott az üzenet. A világ elmondja minden nap. Harcolj, válj valakivé. És Isten azt mondja, hogy már vagy valaki. Nyugodj és élj azzal, ami vagy. És persze, amikor élsz azzal, ami vagy, akkor nagyobbakat cselekszel, mint bárki, aki azért harcol, hogy váljon valamivé. Ahhoz, hogy sikert arathass, előbb sikeresnek kell lenned. Ahhoz, hogy nagy dolgokat tehess, előbb nagynak kell lenned. És ez az, amiben egy ember naggyá válik. Ez az, amiben egy ember felismeri önmagát és az igazi lehetőségeit, az igazi hatalmát. És csak ennyit mondok, hogy van a másik üzenet, amelynek ostor van a kezében, suhogtatja és csattogtatja, és bizony megretten a szívünk néha. Bizony azt mondjuk, hogy futnunk kell, bizony meg kell felelni, bizony harcolnom kell a túlélésért. Ha én nem segítek magamon, senki sem segít rajtam. És ott van sok-sok objektívnek tűnő tény, oké, számok, statisztikák, hatalom, erő, pénzügyek. Hova vetett az Atya mindent? Krisztus lábai alá. És te hol vagy? te a testében vagy, te vagy a teste, azaz hova vetett az Atya minden? Kinek a lábai alá? A te lábaid alá. Mindent. Úgy értem, a te sorsod az, hogy olyan lényként élj, aki nem ismer kategóriát maga fölött, csak Istent. Aki viszont egy ővele önmagaként szereti a gyermekének, a mennyasszonyának és a saját testének hívja. Te vagy az eljövendő korok uralkodója. Erre készülsz. Ne csodálkozz, hogy Isten rázósabb kiképzésen visz át, mint szeretnéd. Ne csodálkozz rajta, hogy az életed nem kényelemről, rózsaszín ködről, és nem is tudom, önzésről, és a saját kis elképzeléseidről szól. Ne csodálkozz rajta, hogy Isten feszegeti a jellemed és a képességeid határait. Ne csodálkozz rajta, hogy igazi embert akar faragni belőled, mert arra vagy elhívva, hogy az eljövendő korok egyik uralkodója légy, mint Isten. Az ő nevében jársz most, és fogsz járni az elkövetkező korszakokban is. Mint József, és ez az utolsó gondolatom, József, ismeritek az ő történetét? József volt a kedvenc gyermek a testvérek között. Kis színes köntöse volt, és álmokat látott. És az álmában a testvérei, sőt az atya leborultak előtte. És 14 évesen, 16 évesen, mit tudom én, elmesélte. Hé, olyan álmot láttam, ahol ti mind leborultatok előttem, és engem tiszteltetek. Azt jól megverték. Úgy értem, meggyűlölték a testvérei, és eladták rabszolgának. Meg akarták ölni, igazából meg is ölték, bedobták ugye a kútba, igaz? És aztán gondolták, ott hagyják meghalni, de aztán visszamentek, hogy eladják rabszolgának inkább. De addigra már megtalálták őt, és már vitték rabszolgának. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy Józsefnek tényleg volt egy elhívása. Azokat az álmokat Istentől látta, azok az álmok a jövőt írták le. De József, mint ember, még csak egy 14 éves suhanc volt. Körülbelül akkora szívvel, mint egy mazsola. És körülbelül olyan érett jellemmel, mint nem is tudom. Oké? Király volt az elhívásában, de a jellemében még csak egy suhanc. És Istennek 11 néhány évet kellett dolgoznia rajta, míg az elhívásához méltóan a jellemében is, a szívében is királlyá vált. És tudjátok, hogy nézett ki? Ez a 13 év, azt hiszem, 13 év. Először rabszolga volt, aztán rabszolgából börtönbe került, és ez tartott 13 évig. 13 év rabszolgaság és börtön. Amit viszont Istennel csinált végig. Isten megtanította neki, hogy kiben kell bíznia, hogy hol a hatalom, hogy hol az erő, hogy van valami természet feletti, ami több a körülményeknél. Hogy tudta ezt megtanulni József? Úgy, hogy a körülményekben nem győzhetett. Úgy, hogy ő volt a legkisebb, a legutolsó, az eltaposott, a bezárt, a becsapott. Ártatlanul, ha úgy vesszük. Oké? Ártatlanul, méltatlanul. De Isten megmaradt neki végig, és meg kellett tanulnia bízni ő benne, mert semmi más nem maradt. És sajnos néha mi sem tanulunk meg másképp bízni ő benne, csak úgy, hogy Isten elvisz minket oda, ahol már semmi más nem marad. És imádkozom azért, hogy ne így legyen. Imádkozom azért magamért sokszor, hogy Uram, adj olyan bölcsességet, hogy ne legyek olyan vak, süket és ostoba, hogy csak akkor figyelek oda rád, csak akkor kapaszkodom beléd, amikor már zuhanok a szakadék felé. Hanem előbb, amikor jó napokat élek, amikor a természeti erőm is ott van, bizony akkor is mondjam azt, hogy szemétnek ítélem ezt az egészet, és azt mondom, hogy benned bízom, csupán benned. És persze ez nem azt jelenti, hogy szétrugdosom az üzletemet, vagy mit tudom én, mit csinálok, hanem hogy kiben bízom, hogy kiben bízom. Ha ott van a sok pénz, ha én erőm, én gazdagságom, megvan már, miben fogok bízni, jól lesz dolga az én lelkemnek, mert a csűrjeimbe betakarítottam mindent. Ho-ho-ho-ho. És nem ezt tesszük. Bejön valami, sikerül valami, van egy kis pénz, de jó, hogy csúsza, uram, köszi, de itt valami. Oké. Okay. És persze örülj neki, de lásd, hogy ez csak játék. Wow, mennyi pénz, haszta mindenit. Uram, Szerintem ezt gyorsan eltapsoljuk, igaz? Úgy értem, ez nagy biztonságot nem fog hozni, az tuti. Úgyhogy tudod mit, uram? Tegyük vele, amit jónak látsz, és tudom, hogy egy részét nekünk fogod adni. Úgy értem, egy része megy a cégbe, egy része megy, ahova kell. De tudod mit? Ez csak pénz. Az erőm te vagy. A biztonságom te vagy. A bizalmam te vagy. Te vagy az élet. Te vagy az Istenem. Nem, a pénz csak játék, csak eszköz. És ugyanígy minden más érték, minden más hatalom, csak részlet. Bárcsak megtanulnánk a jó napokban, bárcsak lenne elég bölcsességünk, hogy ne csak a szigorú leckét értsük. És ugyanakkor persze ezt mondom Istennek, hogy figyelj, ha nem értem szóból, akkor értsem a tedből, akkor vigyél ki a szakadék szélére. Mert a legnagyobb veszteség az, hogyha lemaradok rólad. A legnagyobb veszteség az, hogyha elmulasztom, ha a kényelemért feláldozom, hogy azzá váljak, aki igazából lehettem volna. Ha a kényelemért lemondok arról, hogy lássam Isten dicsőségét, amint képes megtartani az életünket, képes magasabbra emelni minden kategóriánál, amit ismerünk. És tudod, az ő dicsősége nem feltétlenül abban van, hogy amikor jön az ellenség, akkor, ahogy az előbb mondtam, felvonul egy hadosztállyal, tudod is. Sanyikám, vele nem lesz több gondod. Kösz, apa. Oké, tehát ebben is van egyfajta dicsőség, ezt is fogjuk látni. De abban is van dicsőség, amikor Sádrák, Misák és Abednego ott van az égő tüzes kemence előtt, amivel be fogják őket vágni, három zsidó fiú. És azért fogják bevágni őket oda, mert nem voltak hajlandóak leborulni egy bálvány előtt, és a fejedelem Isten szobrát imádni. És ez volt a parancs, aki nem borul le az arany szobor előtt, azt bevágják az égő tüzes kemencébe. Elevenen elégetik, csak hogy képszerűbb legyek. És azt mondták a királynak, amikor a számon kérte rajtuk, hogy ti miért nem borultok le, hogy ó, király, nem szükséges nekünk erre válaszolnunk. Van nekünk Istenünk, akit mi imádunk, aki ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné, akkor sem borulunk le a te bálványod előtt. Oké? Ebben van dicsőség. És ők tudták, hogy Isten meg tudja őket szabadítani. De ha nem tenné, akkor sem. Hűséges akarok lenni. Nem csak akkor, amikor az én Istenem az én elvárásaim szerint teljesít. Oké, uram, ha itt van, bedobtam a százast, a mai imám, és akkor tessék megadni nekem, amit kértem. Nem. Tudom, hogy te velem vagy. Tudom, hogy van egy szövetségünk, amely túlmegy életen és halálon. Te hű vagy ehhez, és én is hű akarok lenni ehhez. És tudod mit, ha nem úgy teszed a dolgokat, ahogy én vártam, az nem jelent problémát. Nem kell, kérlek, nem kell, hogy úgy tedd, ahogy én szeretném. Tedd úgy, ahogyan a te szereteted az diktálja. És Sádrákot, Misákot és Abednegót bevágták a kemencébe. Isten nem mentette meg őket. De aztán, amikor a kemencébe bekukkantottak, akkor nem három alakot láttak a tűzben, hanem négyet. 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 És a negyedik olyan volt, mint valami istenféle. És kinyitották a kemencét, és kisétált belőle a három zsidó fiú. Úgy, hogy nemhogy a hajuk szála se görbült, hanem a ruhájuk sem vette át a füst szagát. Nem tudom, érted-e a képet? Az egy csoda volt, egy nyilvánvaló csoda. De vajon nem nyilvánvaló csoda-e az, amikor az életedben átmész egy nehézségen, és az a nehézség nem szűnik meg? Az a fájdalom, ami gyötör, akár évekig megmarad, amikor a körülmények, amiket utálsz, nem múlnak el, de a hajad szála sem görbül, de még a füst szagát se veszi át a ruhád. Nincs ebben hatalom? Amikor az Istennek nem kell az ellenségedet kilapítania, hanem azt mondja, hogy menj át közöttük. Micsoda, normális vagy? Ezek kinyírnak. Nem. Én veled vagyok, menj át közöttük. És átmész közöttük. És a rettenet ott van körülötted, és nyúlkál a kezével utánad, de nem ér el. De nem ér el. Én úgy gondolom, hogy ez nagyobb hatalom. Ez nagyobb erő. Ez valami mélyebb annál, mint amit a világ el tud képzelni. És Isten erre készít fel téged. Arra készít fel, hogy egy olyan lényként élhess, aki az igazi erejével, az igazi hatalmával él. Úgyhogy, ha úgy érzed, hogy rossz napok várnak rád, kérlek, légy hálás. Kérlek, légy hálás. Azok a napok nem rosszak, csak egy új edzés. Azok a napok nem olyan napok, amelyek kicsúsztak Isten kezéből, hanem olyan napok, amelyek kincset rejtenek a sötétségben. Isten rejtett kincseit. Olyat, amit az az ember, aki nem ízleli meg ezeket a napokat, soha, soha, soha nem fedezhet fel. Úgyhogy zárjuk egy imával a mai alkalmat. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ilyen hihetetlen méltóságot adtál nekünk, hogy feljebb emeltél minket minden hatalomnál, minden névnél, minden erőnél, hogy minket tettél a testeddé, az örökösöddé, hogy az egyház a te mennyasszonyod, hogy nincs magasabb kategória annál, mint ahova a hívőt, minket hívtál. Add, hogy méltóan éljünk ehhez az elhíváshoz. Add, hogy emlékezzünk erre. Add, hogy lássuk. És add, hogy hálával és elfogadással fogadjuk a kezedet, amely munkálkodik rajtunk, amely formálja a szívünket, amely fölkészít minket arra a királyságra, amely József királysága volt. És ő lett Egyiptom ura, ő lett a világ ura, ő mentette meg a népét, ő lett az egyik legnagyobb vezető, a történelem egyik legkiemelkedőbb alakja. Hadd legyünk mi is azok, akik kibírják, akik végigcsinálják ezt a kiképzést. És hogyha hallgatod ezt a felvételt úgy, hogy esetleg még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, tudnod kell, hogy ez az első lépés. Az első lépés az, hogy szabad akaratból elfogadod az ajándékot, amit Isten ad. És az ajándék ő saját maga. Ő, mint a te megváltód, aki meghalt a te bűneidért, a te hibáidért, hogy neked soha ne kelljen. Csak egyszerűen fogadd el ezt az ajándékot. Mondd azt, hogy elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Bocsásd meg a bűneimet, és vezess engem az életben. Amikor pedig meghalok, akkor vigyél magaddal. Hadd legyek én is ott, ahol te vagy, és hadd legyek én is egyike a te uralkodóidnak. Ez az imánk ma reggel Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Tudom, hogy túlszaladtunk a 9 órán. Kérlek, ha mennetekkel, menjetek. Viszont azt gondolom, hogy miközben elengedjük azokat, akiknek el kell indulniuk, még egy picit maradjunk itt csendben, és hogyha esetleg van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor arra nagyon kíváncsiak lennénk, és esetleg még egy 20 perces beszélgetésbe belefoghatnánk, ha van ehhez kedvetek. Körülbelül egy 20 percet. Nézzük csak. Valahogy így, igen. 20 perc, fél óra. Rendben. Oké. Van-e kérdés? Hozzászólás? Kérlek. Nagyon jó kérdés. A kérdés az volt, hogy kérjek, vagy köszönjem meg, amiről azt hiszem, hogy az enyém. Nagyon jó kérdés. Köszönöm. Lapozok is, és Filippi 4-ben van a válasz. Azt mondja, Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ez az egyik legszigorúbb parancs a Bibliában. Ez még nem a válasz a kérdésedre, ez a bevezetője. Oké, tehát örülnötök kell, nincs mese. Örüljetek! Oké, most ez egy ilyen groteszk parancs, igaz? Mert miért örüljek, ha nincs miért örülnöm? És a folytatás megadja a választ. Az Úr közel. Oké? Miért örüljek? Mert az Úr közel. Mert van miért örülnöm. És ez már egy kicsit része a válasznak. Azt mondja, hogy a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. 6. vers. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Úgyhogy nagyon jó volt a kérdésed. Azt mondja, hogy hálaadással kérj. Oké. Na most figyelj, mert ugye az volt a kérdés, hogy most mit csináljak? Kérjek, de ha kérek, akkor miért adnék hálát, hisz azért kérek, mert még nincs. Úgyhogy ha meg hálát adok, akkor meg egy kicsit ilyen hiperszellemi vagyok, mert valami olyasmiért adok hálát, ami még nincs, igaz? De Isten azt mondja, nem, hisz itt van valami több annál a lineáris folyamatnál, mint amit mi emberek ismerünk. Ugye az írás valahol azt mondja, hogy Isten nem azért hallgat, nem a bőbeszédűségünkért hallgat meg minket, mint ahogy a pogányokat, ugye vannak ezek a mantrák, 100-szor, 1000-szer elmondom, és akkor egyszer csak térdre kényszerítem Istent, hanem azt mondja, hogy még mielőtt a szánkon lenne a szó, ő már tudja. Persze, hisz ismeri a szívünket látja. Úgyhogy ő valójában már az örökkévaló múltban tudta, hogy te mit fogsz kérni. Úgyhogy, és már eldöntötte, hogy meg fogja adni. Sőt, megígérte, hogy meg fogja adni. Úgyhogy az, hogy te az időben egy bizonyos ponton kéred, az Isten valóságában nem valaminek a felbukkanását jelenti, amit eddig nem látott. És nem valaminek a létrejöttét jelenti, ami eddig nem jött létre, ugye? Amikor megválaszolja a kérésedet, és megadja, amit kértél. Úgyhogy azt mondja, hogy amikor kérsz, rögtön hálát is adhatsz érte. Ami igazából egy lecke is, és ebben mindjárt belemegyek kicsit bővebben, egy 3 percben, de ugye, amikor hálát kell adnod valamiért, akkor ez a legmélyebb utasítás, amit a lelkednek adhatsz arra, hogy higgyen. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Ugye, azt mondom, hiszek. Isten velem van. Király. És igazából csak megtanultam a leckét, és próbálok jó fiú lenni, és igazából a lelkem nem bízik abban, hogy Isten velem van, nem nyugszik meg ebben, nem adja át magát. De ha elkezdek hálát adni azért, hogy Isten velem van, köszönöm, hogy velem vagy, Uram, akkor a lelkem egy ilyen feloldhatatlan feszültséget érez. Ezért érezzük magunkat hülyén, amikor hálát adunk. Mert érezzük, hogy nem akarok hálát adni, nincs miért hálát adni, ez egy hülye vallásos kötelezettség, hogy adjak hálát. Közben ez nem arról szól, ez arról szól, hogy vedd észre, hogy nincs hited. És a hálaadás a leggyorsabb hitetlenség detektor. Tehát amikor hálát adsz valamiért, és feszültséget érzel közben, az azt jelenti, hogy valójában nem hittél abban, hogy amiért hálát adsz, az tényleg a tiéd. Úgyhogy miközben folytatod a hálaadást, ami nem egy, megint egy mantra, köszönöm Uram, hanem arról szól, hogy gondolkozom rajta, hogy a bánatban miért esik nehezemre azt mondani, hogy köszönöm. Mert azt gondolom, hogy nem az enyém. De miért nem az enyém? Azért, mert nem fogod nekem adni, te, smucik, te. És akkor kibújt a szög a zsákból. Mert valójában azt gondolom, hogy Isten fukar ebben, és ezt nem fogja nekem adni. És akkor át kell gondolnom, hogy mit is gondolok Istenről. És utána azt mondom, hogy bocsáss meg, Uram, hogy nem bíztam benned. Hogy igazából nem, hogy nem néztem ki a jellemedből, hogy nekem adod. Tudod mit? A jellemedre nézve ezt nekem fogod adni. Lehet, hogy mégsem, mert lehet, hogy nincs a javamra. Lehet, hogy a te nézőpontodból nem a megfelelő időpont, és akkor rendben van. De igazából, ha a megfelelő időpont lenne, ha a javamra lenne, akkor már az enyém lenne. Úgy értem, akkor te szaladnál, rohannál, hogy megtedd. Mindent megteszel értem. Te szeretsz engem, te velem vagy, és nem ellenem. Úgy értem, az életedet adtad értem, nem csak holmi ajándékot, az életedet, mindent megváltoztattál értem. Értem, élsz, bocsáss meg, hogy kételkedtem. Köszönöm, hogy megadod, amit kértem. Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat, és legyen a te szereteted szerint. Bízom benned, rád hagyatkozom. Igen, hiszek. A hálaadás ezt hozza. Úgyhogy kérek, és rögtön hálát adok. Egyébként egy másik érdekes kérdés, és ide akartam kitérni. Miért akarja egyáltalán, hogy kérjek? Hát milyen hülyeség? Fölösleges bürokrácia, nem? Mert ha már úgy is ismeri a szívem gondolatát, akkor csak csinálja meg. Hát most mit csináljuk itt a... Nem? Hát most mit bonyolítjuk itt az életünket? A kérés egy kapcsolatról szól. Isten azt mondja, hogy én tudom, hogy mi van, meg mi lesz, de te nem tudod. Ugye te, én tudom, hogy én ki vagyok, meg te ki vagy, csak te nem tudod, hogy én ki vagyok, és te ki vagy nekem. Ha nem kommunikálunk, ha nem ütközünk újra meg újra az élet apró részleteiben, akkor sose ismersz meg engem. Úgyhogy a kérés, ugyanúgy, mint a hálaadás, a tudatosítás miatt van. Ha nincs kérés, nincs kapcsolat, nincs megismerés, nincs tudatosítás, akkor csak élünk bele a világba, és minden természetesnek veszünk. És egy csomó dolog így jön. Például nem kell kérnünk, hogy ma is legyen levegő. Gondolj bele, fölébredsz reggel, mész ki a fürdőszobába, borotválkozol, és így kezdesz szédülni. Tudod? És így rájössz, hogy elfelejtettem levegőt kérni mára. Tudod? És tudod, összeesel, meghaltál, és Isten azt mondja, hát, amatőr, tudod? Tehát vannak kategóriák, amik így alapból jönnek. Ezt hívják általános kegyelemnek. Ez az, amit Isten megad, anélkül, hogy kérnénk. De ugyanakkor, ha mindent így adna meg, akkor ugyanolyan felszínesek maradnánk Istennel, mint ahogy felszínesek vagyunk a levegővel, hogy van mit felöltenünk, hogy van szemünk, van fülünk, van orrunk. Gondolj be, nem lenne orrod, meg nem lenne szemed. Isten úgy teremtett, hogy hát szem, az jó lenne, de nekik nem adok. Tudod? És amikor a hiányát megtapasztaljuk, akkor látnánk, hogy milyen érték. Iszonyatos értékek vannak meg alapból. Viszont egy jó részét az értékeknek, például a mindennapi kenyeret, ugye, azt már abba a kategóriába teszi Isten, amit kérned kell. Miért? Mert különben a lelked sose tanulja meg ezt a függést. Oké, az ember olyan, mint Isten, de üres. Istennek kell betöltenie az embert, hogy mindazzá váljon, ami Isten, ugye, az ő örököse, az ő fia, az ő menyasszonya, az ő teste. Úgyhogy a betöltés viszont mindig csak a szabad akarat beleegyezésével történik. Isten sose fog leuralni, a mennybe se, soha nem fog leuralni. Mindig arról van szó, hogy te engeded-e ezt az együttélést, oké? Ezt az Isten tisztel engem, én tisztelem őt, és ahogy ebben a tökéletes összhangban vagyunk, az ő hatalmával élek. Az ő nevében. De itt egy kapcsolatról van szó. Tehát ez nem egy gépezet, ahol fogom a 360-as csatlakozót, hát csatlakoztam Istenre, és mostantól tudod, isteni üzemmódban működök, hanem mindig egy kapcsolat, mindig egy párbeszéd. Mint ahogy férj és feleség között. Miért? Amikor ott LGPS-ednek a dolgok, akkor az szuper, hölgyek. Kérem a visszajelzést. Persze, hát rutin, mondta a férjem 20 éve, hogy szeret, minek mondaná újra? Nem, mondja el minden nap. Minden nap meg kell kérdezni, hogy nem is tudom, elvihetlek-e, kérsz-e reggelit. Tehát oké, egy kapcsolatról van szó. És a kapcsolat célja a megismerés, és az egység. Úgyhogy ezért kell kérnünk, és ezért kell néha kitartóan kérnünk. Tehát például nem a bőbeszűdőségedért hallgatlak meg, ugyanakkor van egy másik írásrész, ahol ugye a gonosz bíróhoz ment az özvegyasszony, vagy hogy volt? Nem, a szomszédjához. Nem, a gonosz bíróhoz is volt, mindegy. De a szomszéd, hogy zörget kenyérért éjszaka a fele barátjánál, két példázat van, és eredjel már lefeküdtem, nem adok. De ő meg zörget tovább. Előbb-utóbb nem azért ad neki, mert szereti, hanem elege van belőle. És ugyanígy a gonosz bíró a nyaggatás miatt adja meg. Ugyanígy, és ezt mondja Isten, ugyanígy vagyok én is veletek. Hát ezt erre jön rá, erre varjon gombot az ember. Az előbb azt mondja, hogy ne bőbesz, és aztán utána meg, hogy légy kitartó. És ez megint a kapcsolatról szól. Mint a szirofőniciai asszony, úgy hívják, mindegy. A tanítványai nem az volt, akkor nem. Tehát ott van Jézus a tanítványaival sétál, nem tudom, shoppingoltak biztos, és oda jön egy kánaáni asszony, és azt mondja, hogy gyógyíts meg a szolgámat, hogy a lányát, talán a lányát. És Jézus azt mondja neki, hogy nem illik a kutyáknak adni azt, amit a gyermekeknek szántunk. Azért ez egy vagány válasz. Kérlek, Jézus, gyógyítsd meg a gyermekemet, mire Jézus azt mondja, nem adom a kutyáknak azt, amit a gyermekeknek szántam. Te egy kutya vagy, ugye? Mert egy kánaáni vagy, a zsidók, a gyermekek, te meg egy kutya vagy. Miért mondta ezt neki? Hát hogy? Hát micsoda dolog ez? És utána, de az asszony nem omlott össze, hanem azt mondta, igen, de a kutyák is esznek azokból a morzsákból, amik az asztalról lehullanak. Hoppá! Ennek a nőnek igazi hite volt. Ő tudta, hogy kicsoda Isten. Ő azt mondta, hogy nem fog a hitem megváltozni csak attól, hogy Jézus egy kicsit furcsa választ adott. Mellesleg igaza van, én tényleg kutya vagyok, de tudom, hogy a kutyákat is szereted, és te a kutyáknak is adsz enni. És a tanítványok le voltak döbbenve, hogy micsoda hite volt ennek a nőnek. És ugyanez az imával is, amikor Isten nem válaszolja meg rögtön. Arra kíváncsi, hogy te most csak elmondtál egy rutinkérést, na, megpróbálkozom Istennél. Meggyógyítanád a lányomat? Nem. Hát, tudtam, hogy úgyse fogod. Ugye, mert sokszor ez van ott, hanem azt mondja, hogy megváratlak. Megváratlak. Tehát úgymond nem úgy próbára teszem a hitedet, hogy én majd téged itt majd vizsgáztatlak, hanem add ide a kezedet. Ez a hitünk. Ez a te hited. És próbára teszem, mert nem elég erős. És amikor próbára teszem, akkor mit csinál? Belekapaszkodik egy ponton. Egyre jobban. És ezt akartam. És az én próbám nem azért van, hogy verességet bizonyítsak rád, hanem azért, hogy az erődet kiprovokáljam, hogy a hitedet erősítsem. Úgyhogy hálaadással kérünk, és néha kitartóan kérünk hálaadással. És közben elmélkedünk rajta, hogy vajon Isten hogyan gondolkozik a mi kérésünkön, és vajon milyen motivációi lehetnek abban, amikor várat minket, amikor nemet mond, amikor azt mondja, hogy később, vagy amikor igent mond. Nagyon jó kérdés, nagyon köszönöm. Igen. Kérlek. Oké, tehát a kérdés úgy hangzik, hogy ügyvédre van szüksége. Van köztetek ügyvéd? Ismer valaki jó ügyvédet? Ki ismer jó ügyvédet? Oké, tessenek beszélgetni utána. Jó? Oké, tehát hogy a kérdés az volt, hogy hálaadással kérek ügyvédet, de vajon ezután passzívan kell-e várnom, hogy történjen valami? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát alapvetően Isten meghatározta a világunk rendjét egy olyan módon, ahol nekünk felelősséget adott, ahol a felelősségünkhöz cselekedetek tartoznak. Tehát miközben Isten azt mondja, hogy én bennem bíz, én vagyok a mozgatórugó, én vagyok minden mögött az erő, te cselekszel, igenis cselekedned kell. Mózes, szétnyitom a Vöröstengert. Jó, nyisd szét. De mit állsz itt, bambán? Nyújts ki a botodat. Ki kellett nyújtani a botját. Kinyújtotta a botját, és akkor szétnyitotta a Vöröstengert. Szétválasztom a melyik az a folyó? Jordánt, azaz, Jeruzsálemet. Szétválasztom a Jordánt. De a papoknak a frigyládával bele kellett lépnie előbb. És amikor a bokájuk vizes lett, akkor állította meg. Ez nem úgy van, hogy ő először cselekszik, és én majd aztán hiszek, hanem én először hiszek, én cselekszem a hitem alapján, és aztán ő cselekszik. Úgyhogy el kell kezdened ügyvédet keresni. És ez volt a... Most a segíts magadon, Isten is megsegít, így nem igaz. Tehát ugye ez egy kicsit csúsztatott közmondás, mert ebben egy kicsit az van, hogy magamban bízom. Itt a bizalom végig Istenem van, de a cselekvés nálam van. Tehát értem azt, hogy Isten módja arra, hogyan működik ebben a világban, az embereken keresztül van. Nem mindig, tehát vannak csodák, ahol ő szuverén módon felülbírálja azt a rendet, amit ő határozott meg, akár fizikait, akár biológiait, akár gazdasági, társadalmi rendet, csodát tesz. Isten tette, amely felül bírálja a természeti következményeket, de alapvetően megint a megismerés és az együttlét, a tapasztalat, a jellemnövekedés miatt úgy működik, hogy mi cselekszünk. És mégpedig úgy cselekszünk, hogy abból a hatalomból, ami ténylegesen a miénk, csak nagyon keveset látunk cselekvés közben. Tehát... Amikor Dávid legyőzte Góliátot, vajon érzette valamilyen természet feletti erőt, és meghajlította a vasat előtte, és érezte, hogy most átváltozott Supermanné, és simán lecsapja ennek a gyaúrnak a fejét. Nem érzett semmit, csak emlékezett rá, hogy Isten már megölte a medvét meg az oroszlánt a paritjájával. Úgy értem, amikor nem akart ő hős lenni, csak őrizte azokat a bánatos juhokat, akiket szeretett. Azt jött az oroszlán, ő meg szerette a juhokat, és nem futott el. Azt mondta, itt a vég. Ennyi. Game over. Jön az oroszlán, először engem esznek meg, aztán a juhokat, de a juhokat nem hagyom itt. Hát ha csak Isten nem segít. Uram, segíts! Ami nincs más választás, mert ugye nem futok el, oroszlán meg itt van. Puh! Oroszlán kis. Hű! Azt a mindenit. Wow! Köszönöm, uram. És aztán jött a medve, ugyanúgy. Piu, medve. És ez így, és rutin vált. Rutin. Ki volt próbálva? És itt egy másik válasz a kérdésedre. Ha nálad ki van próbálva, hogy elmondasz egy imát, és Isten cselekszik, ha ezt megtanította neked, akkor csináld így. Legyen akkor a te hited szerint járj el. De az alapszabály az, hogy nekünk is kell tennünk valamit. Tehát például valami, amit nekem így Isten megtanított, az az, hogy ha fölállok az ő nevében, akkor mindig tesz üzenetet a számba. Mindig. Mindig. Megtanította. De ez nem valami, amit én tovább tanítanék, és azt mondanám, hogy így kell csinálni. Ez valami, amit én kaptam Istentől, és ő képzett ki erre. És most erre én ráállok. Tehát úgy értem, tehát elküldhetsz bárhova, jó, nem bármilyen témában, bibliai témában, és tudom, hogy Istennek lesz egy üzenete. És persze nyilván van egy olyan felkészültsége mögött, amiből lehet meríteni, de ez akkor is egy természetfeletti jelenség. És volt egy idő, amikor ilyen bűntudatom volt emiatt, hogy mások napokat készülnek egy üzenetre, és nekem meg nincs rá időm, nincs rá. Ha van, akkor én is készülök, de amikor nincs időm, akkor csak annyi lehetőségem, hogy azt mondom, hogy lemondom, nem megyek el, nem beszélek, nem elmarad. Nem tudok fölkészülni. Vagy azt mondom, hogy oda megyek mégiscsak, és Isten tesz valamit. És bűntudatom volt egy ideig. És Isten megmutatta, hogy nem, én így használlak. Ez az egyik ajándékom. És csak menj és beszélj. És persze, amikor kell készülnöd, készülj, amikor van rá lehetőséged. Élj állandóan felkészültségben, de van egy út, amit én tanítottam neked, és ezen az úton, mert én tanítottam neked, járhatsz biztonsággal. És ha neked tanított egy olyan utat, ahol azt mondod, hogy uram, ezt add meg nekem, és aztán csöngetnek fél óra múlva, és egy ember benéz, elnézést, nincs szüksége ügyvédre. Akkor most viccelek, de vannak ilyen történetek az egyház történelemben. Ugye, hogy hívták azt az urat? Müller György, akit én csak távolról ismerek, de tudom, hogy az ő története erről szól, hogy árvaházakat tartott fönt a semmiből. Ugye te ott volt nem tudom hány száz gyerek, és nem, 2000 gyerek, hihetetlen, és leültek ebédelni úgy, hogy nem volt ebéd. Imádkoztak az ebédért, jól mondom, valami ilyesmi, és mire az imád befejezték, csöngettek, és teherautók hozták a kaját. De ez nem az én utam, ez az ő útja. Okay? De ez fontos. Ez azért az övé, mert ez ki volt úgymond gyúrva Istennel. Most csak mondja, ugyanúgy Dávidnál. Dávidra a király föl akarta adni a páncélját. Harcolja páncélomba. Milyen dicsőség. A király páncéljában vívhatok meg Góliáttal. És fölvette a páncélt, és mondta, hogy nem jó. Nincs kipróbálva, ezt mondta, nincs kipróbálva. Ezt Isten nekem nem tanította, hogy én páncélban harcoljak. Azt tanította nekem, hogy 5 kis követ vágjak a kis tarisznyámba, és a kis paritjámmal slatyogjak le, és ő elintézi. Ez van kipróbálva, és én ebben fogok járni. Ez Isten útja a számomra. És lehet, hogy egy másik ember számára nem ez Isten útja. Azt a hitet, ami neked megvan Isten előtt, addig, amíg tartod magad a Bibliához, ugye ez mindig a Biblia a keretein belül van, azt a hitet, ami neked megvan Isten előtt, azt tartsd meg. Azt tartsd meg. Kérlek. Ez igazából egy bölcs gondolatnak tűnik. Igen. Oké, a bibliai alapja a következő. A felvétel kedvéért megismétlem a kérdést, hogy egyre többet lehet hallani, hogy a probléma megoldásnak az egyik módszere az, hogy el kell engedni a problémát, és csak azután találjuk a megoldást. Most ennek biztos, hogy vannak lélektani alapjai is, amik valószínűleg helyesek. Picit erről is beszélhetünk, de van egy bibliai alapja. Mégpedig az, hogy Isten elég szélsőségesen tanít minket. Oké. Okay. Isten egy szélsőséges lény. Oké, okay, tehát nem valaki vagy valami, ami így a szürkében meghúzódik. Ő azt mondja, én vagyok minden. Mindenek fölött, mindenekben, mindenek által. Hogy én vagyok Isten, és nincs Isten rajtam kívül. Csak engem imádj. Ugye, ha engem imádsz, ha az összpontosításod rajtam van, ha engem követsz, ha én vagyok a te döntési pontod, ha a döntéseidet az alapján hozod meg, aki én vagyok, mondja Isten, akkor minden egyebet én ajándékba adok. Minden egyéb a helyére kerül ebben a rendben. Most ezért Isten azt mondja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Most a problémáink néha az isteneink. Oké? A problémáink néha azért problémák, mert vannak más isteneink. És mondok egy példát, Ábrahám példája. Ábrahámnak Isten ígérte meg, hogy nagy nemzet lesz belőle. Olyan nemzet, amely olyan nagy, mint ahány csillag van az égen. Valami ilyesmit mondott. Tehát Isten provokálta ki Ábrahámban azt a hitet, hogy ő belőle egy nagy nemzet lesz. Isten ígérete volt, hogy nagy nemzet lesz. Mire? Ábrahám 100 éves lett, még mindig nem volt fiúgyereke. Hát ez elég elkeserítő, oké? Okay? Tehát Isten azt ígérte, hogy lesz nagy nemzet, és nincs fiúgyerek. Aztán 100 évesen fiút nemzettek Sárával. 100 évesen, oké? Okay? Tehát egy életet vártam erre a gyerekre, az ígéret gyermekére. És itt van ő, itt van. 14-16 éves lehetett valószínűleg ilyen 10 éves körül, amikor Isten azt mondta, hogy ad nekem a fiadat. Miért mondta ezt? Azért, mert az a fiú Ábrahám bálványává vált, ha lehet ezt így mondani. Nem biztos, hogy azzá vált, de biztos, hogy ez a fiú volt a legnagyobb érték Isten után, vagy Isten mellett, vagy Isten előtt. Nem tudjuk, ezt nem tudjuk. De Isten ezt kérte, add nekem a fiadat. Tehát te mondtad, hogy lesz. Tehát úgy értem, normális vagy? Tehát értem, összezavarodtál. Önmagadnak ellentmondó üzeneteket adsz itt nekem. Nem, azt akarom, hogy add nekem a fiadat. És bizony Ábrahám fölvitte a fiút a hegyre, és föláldozta Istennek. Úgy értem, nem áldozta föl, de igen, mert a kés már elindult lefelé, hogy tényleg megölje a fiát. És ő abban a hitben ölte volna meg a fiát, hogy Isten majd feltámasztja, hisz Isten megígérte, hogy nagy nemzet lesz belőle. Úgyhogy ilyen módon teszi próbára a hitét, és megteheti, odaadhatja a fiát, mert Isten hű lesz az ígéretéhez. És akkor az utolsó pillanatban egy angyal megfogta a kezét, és azt mondta, hogy ne tedd, Istennek elég, hogy a szívedben látta, hogy kész vagy megtenni. Oké? Oda kell adnunk a legdrágábbat. És ez Izsák volt, igaz? Izsák. Oda kell adnunk Izsákot. És a problémánk sokszor valami olyasmi, ami a legdrágább nekünk. Amit nem akarunk elveszíteni, amiben nem akarunk alul maradni. Oké, nem akarom elveszíteni a cégemet, nem akarok tönkre menni. Nem akarok megbetegedni, nem akarok betegséggel küzdködni. Nem akarok, és most nem tudom, hogy mi az. Az én életemben sok probléma van. És azt vettem észre, hogy amikor kész vagyok elfogadni, hogy az a probléma az életem része lesz, és nem szűnik meg, vagy egyáltalán, ha még nem is jött létre, csak félek a fenyegetésétől, akkor mondjuk utolér, abban a pillanatban, ahogy kész vagyok odaadni Izsákot, abban a pillanatban megszabadulok a problémától. És kétféleképpen szabadulok meg. Egyszer lélektanilag. Mert amikor szembenézek valaminek az elvesztésével, akkor képes vagyok elfogadni Isten megoldását arra. Mi lenne, ha tönkre menne a cégem? Nem, ez nem történhet meg, mert akkor ki kell költöznünk, el kell adni az autót, nincs többé, semmi nincs, oké? Okay? Tehát úgy értem, mindennek vége? Ez nem történhet meg, oké? Okay? És aztán azt mondom, hogy de igen, Uram, ha ez a te akaratod, akkor elveszíthetjük a céget. Viszont tudom, hogy a cég csak egy körülmény volt, csak egy dolog. Az élet belőled jött, a biztonságot te adtad. Te tartasz engem. Hogy nézne ki az életem akkor, hogyha a céget elveszítenénk? És abban a pillanatban ott van az elfogadás bennem, és az odafigyelés Istenre. Oké? És Isten elkezdi mondani, hogy hogyan tartana meg. Elkezdenék az üzletem ereje helyett a saját erőmmel élni. Ezt értitek? És arra jönnék rá, miközben épp elveszítem az üzletemet lélekben, szívben, a gondolkodásomban, hogy ez nem, egyáltalán nem félelmetes, mert Isten ott van, megtart, és lesz holnap azután is, lesz enni azután is, és ez nem azért van, mert az én üzletem, hanem mert Isten. És ez egy hihetetlenül megszabadító élmény. Úgy értem, amikor egy nagyon híres mondás, hogy nem bolond az, aki elveszíti azt, amit úgysem tarthat meg, cserében azért, amit aztán nem veszíthet el. Ugye az üzletem biztonsága egy megtarthatatlan biztonság, egy olyan, amit biztos, hogy elveszítek. Ha ezt most önként elveszítem azért, hogy egy olyan biztonságra cseréljem, amelyet aztán nem veszíthetek el, bizony nem vagyok bolond. Isten erejére cserélem az üzletem erejét. És ez persze, ahogy egyre közelebb kerül, ugye család, egészség, ilyen témák, ez egy egyre rázósabb kérdés, de azt látom, hogy amikor föladom a harcot és elfogadom az elkerülhetetlent, akkor a lelkem megszabadul. És nem abban, hogy dráma lesz, hanem abban, hogy a drámával szembenézve elkezdek Isten megoldására figyelni, amely más, mint önmagában az, hogy megakadályozza a drámát, mélyebb. Veled leszek, bent leszek a kemencében veled, és a hajad szála sem fog görbülni. Oké, ez az egyik válasz. A másik, hogy ez az a tanítás, amit ha Isten nem tanít meg nekünk, akkor kitol velünk. Azaz Isten ellene áll a problémáinknak, vagy én másképp mondom, Isten okozza a problémáinkat. Isten üti az üzletemet azért, mert az üzletem a bálványom. És elvisz odáig, hogy én föladom az üzletemet. Nem ténylegesen, hanem a szívemben. Azt mondom, hogy Uram, ha nem mondod, akkor én ma már egy sort se írok le. Ma már nem dolgozom. Ez a tiéd. Nincs semmim rajtad kívül. Megölöm Izsákot. És abban a pillanatban Isten azt mondja, ne tedd! Nem kell megölnöd. Csak a szívedet akartam megkapni. És abban a pillanatban elkezdi tolni az üzletemet. Abban a pillanatban elkezdi áldani Izsákot. Abban a pillanatban megoldja a problémát, mert az, ami a lényeg volt, az én viszonyom hozzá, az a helyére került. Jó lehet ez? Talán ez válasz volt. Ez az, ami velem történik. És csak hadd mondjam azt, hogy a kereszténység alapparancsa is ez, a kereszthordozás. Ha nem tagadod meg önmagadat, és nem veszed föl a keresztedet naponként, nem lehetsz az én tanítványom. Ezt mondja Jézus. Okay? Ha nem tagadod meg önmagad, és nem veszed föl a keresztedet, önmagam megtagadása az ezekről szól. Itt vannak az én kötődéseim. A mód, ahogy én biztonságban tartom a családomat. A vállalkozás, ennyi pénznek kell lenni a bankszámlán, mindig egészséges vagyok, a kapcsolatunk mindig zavarmentes, és itt van az én megoldásom, és ezt én őrzöm, oké, ezt védem. És azt mondja Isten, tagad meg ezt a rendszert. Tagad meg, mondd azt, hogy ilyen módon nem lesz biztonság. És vedd fel a keresztedet. A kereszt felvétele egyenlő a halál bevállalásával, fizikai halál bevállalásával. Aki fölvette a keresztjét, az ment a kivégzésére. Hogy a kereszthordozás az a kivégzésre való gyalogolást jelenti. Ugye az elítélt vitte a keresztet a kivégzés helyére. Úgyhogy vedd fel a keresztedet, az nem egy vallásos kifejezés, hanem felszólítás arra, hogy légy kész a halálra. Ami azt jelenti, hogy nem csak megtagadom önmagamat, a saját biztonsági rendszeremet, hanem kész vagyok a teljes bizonytalanságba zuhanni. Oké? Okay? És ebben megtalálni téged, és kövess engem. És ugye az van, amikor ez azt jelenti, hogy minden nap kisétálok a szakadék szélére önként, és minden nap azt mondom, hogy Uram, az élet erről szól, és ugrok. És nincs saját biztonságom, nincs saját igazságrendszerem, nincs saját életem, hanem az van, hogy Uram, vagy te megtartasz, vagy te benned megtalálom mindezt újra, vagy lezuhanok. És minden nap így kezdem, minden nap ebben az Istentől való függésben indulok. És Isten azt mondja, hogy ha ezt nem így teszed, akkor nem is követsz engem. Akkor csak valamilyen kis színjátékot játszol, ahol a lelked elhiteti veled, hogy te bennem bízol és engem követsz. A kereszthordozás az egy nagyon kemény parancs. De a külső világban láthatatlan. Tehát aki hordozza a keresztjét, nem látod. Csak azt látod, hogy bátor. Csak azt látod, hogy nem fél. Csak azt látod, hogy valamit el akarsz tőle venni, és így közömbösen nézi, és azt mondja, hogy uram, ezt ő most elveheti? Igen. Oké. Mert már mindent elengedett reggel. Már mindennel elszámolt reggel. Már reggel úgy indult el, hogy már csak egy dolog volt neki Isten, és őt nem veszítheti el. Úgyhogy ezért teljes biztonságban él. Minden reggel lecseréli a saját életét Isten életére. Ez a kereszthordozás. És ez nagyon közel van a problémákhoz is. Ugye a problémám az én életem, az én gondom, én harcolok. És akkor ezt odaadom Istennek. Uram, harcolt te ezt a harcomat. És hogyha te eldobod, akkor essen, ha megtartod, akkor dicsőség neked. És én egyszer csak megszabadulok. És ahogy ezt tényleg megteszem, úgy azt látom sokszor, hogy Isten tényleg cselekszik is. Úgy értem, a természeti, a látható szinten megjelenik a problémám megoldása.